Anni Fernandó Encsi Káplánnal Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Másodfokú hőségriasztást rendelte jövő hét csütörtökig az országos tiszti főorvos. A következő napokban ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. Az extrém meleg nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet. Elfogták a Palágykomoróczi görögkatolikus templom feltételezett gyújtogatóját, közölt az ukrán biztonsági szolgálat kárpátaljai részlege a Facebook oldalán. A 28 éves helyi férfi ellen büntető eljárás indult, nemzetiségek, illetve felekezetek elleni uszítás, valamint szándékos gyújtogatás miatt. Az ukrán hatóságok állítása szerint a provokáció célja az volt, hogy destabilizálják a helyzetet a határmenti régióban, és az ellenség számára megteremtsék a szükséges információs képet. Európának nem Ukrajnán keresztül kellene megvédenie magát, hanem a saját biztonságát kellene megerősítenie, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója Aspenben a CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjúban. A magyar álláspont emiatt egyedülálló, az ukránok saját magukért harcolnak és ehhez joguk is van, de ez nem a mi biztonságunkról szól, mi soha nem kértük őket arra, hogy a nevünkben harcoljanak, mi nem akarunk konfrontálódni Oroszországgal, jelentette ki Orbán Balázs. Jóváhagyta az ukrajnai háború kezdete óta 18. szankciós csomagját Oroszország ellen az Európai Unió. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az ex-közösségi portálon azt írta, a büntető intézkedések tovább csökkentik a Kreml háborúra fordítható anyagi forrásait, mert az eddigi szankciókat megkerülő orosz árnyékflotta további 105 tartályhajóját és üzemeltetőiket veszi célba, valamint korlátozza az orosz bankok finanszírozáshoz való hozzáférését. Két évvel 2027 végéig meghosszabbította a tagállamok gáztárolási kötelezettségeit az Európai Unió tanácsa. Eszerint a tagállamok területén található földfelszín alatti gáztárolókat a kapacitásuk legalább 90%-áig fel kell tölteni, de ez rugalmasan teljesíthető október és november hónapban. Magyarország továbbra is a kínai beruházások első számú európai célpontja kíván maradni, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez nagyban hozzájárul a gazdaság teljesítményéhez és dimenzióváltásához. A tárcavezető kínai vállalatok vezetőivel vett részt munkareggelin még tegnap. Panda kötvényt bocsát ki Magyarország. Az államadósság kezelő központ közölte, mandátumot adott egy elsősorban kínai intézményi befektetőknek ajánlott devizakötvény kibocsátásának megszervezésére. Az egészségablak alkalmazás új funkciója segít minél korábbi szakrendelési időpontot foglalni, hívja fel a figyelmet Rétvári Bence. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani, tudatta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MT-vel. Közel 2000 kőhoni szervezet nyert támogatást az Erősödő Kárpát-medence program keretében, mondta Nacsa Lőrinc. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt közölte, a támogatás összértéke 1,5 milliárd forint, működése, fejlesztése, eszközbeszerzése, valamint programok és rendezvények megvalósítására lehetett ezt a pénzt elnyerni. A magyar nemzet csak akkor lehet erős, ha erős közösségek alkotják, emelte ki a politikus. A gyakorlati képzést támogatja a 2025-26-os szakképzési tanévrendje, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium az MT-vel. A magyar közlönyben megjelent jogszabály értelmében az új tanév első tanítási napja szeptember 1-e hétfő lesz, az utolsó pedig jövő év június 15-e hétfő. Az évközi szünetek és az érettségi vizsgák időpontjai azonosak lesznek a köznevelési tanévrendjével. Már több mint 21 ezer fiatal állt munkába a nyári diákmunkaprogramban, a jelentkezőket továbbra is várják. Azok a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt augusztus végéig ebben, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár szerint eddig mintegy 3600 munkáltató 3,5 milliárd forint támogatást kötött le. Jövő vasárnap, július 27-én tartják Lőrinciben a Szent Anna búcsút. Az idén ünneplik a kápolna felszentelésének 300. évfordulóját. Az ünnepi szentmise a megszokottnál egy órával korábban, 9 órakor kezdődik a Zagyva folyó partján lévő kápolnánál, amelyet Tamási József atya mutat be. A városi templomtól 8:30-kor indul a körmenet a kápolnához. A lőrinci hívek szeretettel várják a búcsú zarándokokat a jubileumi búcsújukra. Végül az időjárásról. Holnap a gomoly és fátyol felhők mellett derült lesz az ég, az ország keleti felén van esély záporra, zivatarra, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-33 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL Új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban egy miskolci környezetvédelmi programról lesz szó. Jelentős előnyökkel járó épületenergetikai program zajlik jelenleg Miskolc Győri Kapui városrészében, ahová még várják az érdeklődőket. Ingyen jutnak energetikai tanúsítványhoz azok, akik részt vesznek a város modern pilot programjához fűződő felmérésben. A lehetőség 50 háztartás számára nyitott, amihez családi házak, társasházak és panel épületek lakói is bekapcsolódhatnak. A Görögszőlő, az Andor, a Vologda, a Tököli, a Kisernő, a Vasgyári, az Újgyűri főtér és a Maros utcák által határolt területről. A 100 000 forint értékű energetikai csomag előnyeiről Nagy Dezső, a Miskolci Önkormányzat környezetvédelmi referense adott tájékoztatást. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban egy miskolci környezetvédelmi programról lesz szó. Jelentős előnyökkel járó épületenergetikai program zajlik jelenleg Miskolc Győri Kapui városrészében, ahová még várják az érdeklődőket. Ingyen jutnak energetikai tanúsítványhoz azok, akik részt vesznek a város modern pilot programjához fűződő felmérésben. A lehetőség 50 háztartás számára nyitott, amihez családi házak, társasházak és panel épületek lakói is bekapcsolódhatnak. A Görögszőlő, az Andor, a Vologda, a Tököli, a Kisernő, a Vasgyári, az Újgyűri főtér és a Maros utcák által határolt területről. A 100 000 forint értékű energetikai csomag előnyeiről Nagy Dezső, a Miskolci Önkormányzat környezetvédelmi referense adott tájékoztatást.
Szeretettel köszöntöm Nagy Dezsőt, a Miskolc megyei jogú város önkormányzatának környezetvédelmi referensét, és a Modern Pilot Program Győri Kapui részleteiről kérdezném, hogy miből is áll ez a projekt. Ha jól tudom, akkor három nagy részegységre épül fel, de át is adom a szót Nagy Dezsőnek.
Jó napot kívánok! Maga a Modern Pilot projekt egy folyamatnak egy nagyobb miskolci kezdeményezésnek a része. Ez a bizonyos 100 klímasemleges város folyamat, ami egy Európa Uniós rendszerbe sikerült Miskolcnak bekerülnie, aminek az a célja, hogy minél előbb Miskolc klímasemleges legyen. Ez a klímasemlegesség annyit jelent, hogy elérje azt a helyzetet, amikor hasonló mennyiségű üvegházhatású gáz bocsát ki, és mint amennyit el tud nyeletni a saját rendszereivel. Maga a 100 klímasemleges folyamat az egy átfogó európai, a Green Dealnek egy része, aminek az a célja, hogy csökkentse az Európa Unió üvegházgáz kibocsátását, és ennek az élharcosai tulajdonképpen ezek a 100 klímasemleges, ez a 100 város, aki az Európa Unió különböző területein található, az ő feladatuk az, hogy egy picit gyorsítsák ezt a folyamatot, és feltárják azokat a módszereket, azokat a lehetőségeket, amelyeket a többi város a klímasemlegességi folyamatban alkalmazni, használni tud. Tehát Miskolc egy ilyen elit klubba került be, amelynek a folyamatnak az egyik első lépése, ez a bizonyos Modern Pilot projekt, aminek egy győri-kapui mintaterülete van.
Milyen háztartások jelentkezhetnek? Van-e konkrét kikötés?
Tehát maga a Modern Pilot projektnek egy fontos része az úgynevezett energetikai felmérés, energetikai vizsgálat, amelynek az a célja, hogy hogyan lehet csökkenteni a háztartásoknak az energiafelhasználását, ezáltal az energiaköltségeit. És ehhez kapcsolódóan van egy kezdeményezésünk, amelyben 50 háztartást szeretnénk bevonni, lehetőség szerint a Győri kapu vagy a Győri kapu környékéről, akik megosztják velünk az energiafogyasztási adataikat. Ez azt jelenti, hogy egy éven keresztül az áram, gáz és víz fogyasztásnak, a vízóráknak az állását felviszik egy applikációba, vagy bediktálják a zöld iroda munkatársainak. Ezáltal mi képet kapunk arról, hogy hogyan működik ezeknek a háztartásoknak az energiafelhasználása, és melyek azok a beavatkozási területek, ahol csökkenteni lehet az energiafelhasználást. És amit cserébe mi kínálunk ezeknek a résztvevőknek, akik ebbe a programba bekapcsolódnak, egy ingyenes energetikai audit, ami az ingatlan specifikusan tárja föl azt, hogy hol vannak lehetőségek az energia megtakarításra, hogyan tudnak csökkenteni a rezsiköltségeiket, és egyáltalán milyen környezettudatos intézkedési lehetőségeik vannak ezeknek a háztartásoknak. A másik dolog, amit kínálunk, az egy hiteles energetikai tanúsítvány készül az ingatlanról, amely nagyon fontos az ingatlannal kapcsolatos különböző tranzakciókban, tehát ingatlan adásvétel során, vagy pályázatokhoz például kötelező, és számos más ilyen folyamathoz kötelező ez az úgynevezett energetikai tanúsítvány, ami tulajdonképpen egy energia útlevele a lakásnak, az mutatja meg, hogy milyen energetikai állapotban van.
És hogyha egységesen nézzük ezt a projektet, akkor még két fontos ágáról meg kell emlékeznünk. Az egyik a közlekedés, a másik pedig a zöldítés. Ezt kérem, hogy fejtse ki.
Így van, a klímagáz kibocsátásnak az egyik legfontosabb ágazata az a közlekedés. Érezzük a bőrünkön, tehát látjuk a dugókat a Győri kapuban is, meg a város más területein, hogy Miskolcnak a közlekedése az előző évtizedekhez képest megváltozott. Sokkal több autó jár, és ez egy mérséklési lehetőség is, amit számos indok hoz elő. Egyrészt a város élhetőségének a biztosítása, hiszen a közlekedési infrastruktúrának a fejlesztése az óriási terheket ró a városra. A másik pedig a üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentése, hiszen ez a sok-sok közlekedés, ez nagyon sok-sok széndioxidot, nagyon sok-sok fosszilis széndioxidot szabadít föl és bocsát ki a légkörbe. Tehát mindenképpen kell ezzel foglalkozni, nagyon sok dolog indokolja, és hogyha a klímavédelmet esetleg félre is tesszük, akkor sem kerülhetjük meg Miskolcon a közlekedésnek, illetve a parkolásnak a kérdését. Készül egy felmérés a program keretében, ami a közlekedési szokásokat, a közlekedési intenzitásokat tárja föl, egyrészt a Győri kapuban, másrészt a tágabb környékén. Egyáltalán, hogy az emberek miért és hová és mennyit közlekednek személyautóval, milyen kényszerek vannak arra, hogy nekik ezzel kell közlekedni, tehát indokolja. És a másik tanulmány, az egy megoldás javaslat lesz tulajdonképpen, ami arra tesz javaslatot, hogy olyan tudjuk azokat a közlekedési kényszereket mérsékelni, ami az embereket belekényszerítik abba, hogy személyautóba közlekedjenek folyamatosan, rendszeresen. Ezeket nyilván nem közlekedéstechnikai eszközökkel lehet megoldani, hiszen egyetlen problémát sem lehet csak a saját rendszerében kezelni, hanem város szerkezeti, település szerkezeti intézkedések szükségesek ahhoz, hogy ez a közlekedési intenzitás változhasson. Tehát az embereket kell segíteni abban, hogy ne legyenek rákényszerítve arra, hogy folyamatosan és minden személyautóban egy ember közlekedjen. Tehát ennek jó alternatívái, jó alternatív lehetőségei vannak Miskolcon, ezeket kell véleményem szerint fejleszteni, de nyilván azok a felmérések válaszodnak adni arra, hogy tényleg melyek azok a beavatkozási lehetőségek, amik klímavédelmi, meg települési szempontból is előnyesek. Nem csak tanulmányokat készítünk, hiszen papírokkal is tudjuk terhelni a klímát, meg a klímaváltozást. Beszélgetünk is az emberekkel, tehát a személyes adat, információ szerzés lesz, lesznek erre rendezvényeink, illetve szeretnénk néhány kerékpártárolót, kerékpártámaszt telepíteni a Győri kapuban, és ebbe szeretnénk majd a helyi lakosoknak a véleményét kikérni, hogy hová kerüljenek ezek. A projekt keretében egy konkrét eredmény lesz a Győri kapuban.
És hogyha tényleg így lefordítjuk, akkor azt szeretnénk ebbe a programba is elérni, hogy a tömegközlekedésre jobban nyissanak a közlekedők, és a kerékpározásra akkor, ha jól értem.
Így van, ezek olyan lehetőségek, amelyeket kézenfekvő igénybe venni, vagy erre ösztönözni az embereket, de emellett szükséges azokat a hajtóerőknek a feltárása is, ami elvonja most ezeket az embereket a kerékpározástól, vagy pedig a közösségi közlekedéstől, és hogy hogyan lehet ezeken is változtatni. Ez a célja tulajdonképpen ennek a projektnek, hogy ezt városi léptékbe, utána kiterjesztve, esetleg összhangban a korábban már fölmerült 15 perces város koncepcióval, hogy hogyan tudnánk segíteni azt a folyamatot, hogy a közlekedés ne legyen ennek a városnak egy ekkora terhe.
Ha így a statisztikát nézzük, akkor jól tudom, akkor a legutóbbi 10 évben 1 millióval több autó szaladgál Magyarország utcáin, ami azt eredményezi, hogy hiába szélesednek Miskolc útjai, elkerülő út is van már Miskolcon, de hogyha ennyi terhelés van, több ezrel így Miskolcon is, akkor így nagyon nehéz bármi előrelépést elérni, tehát itt a fejekben kellene eredményeket elérni, hogy hagyják otthon az autót.
Így van. Tehát ez a közlekedésnek ez egy klasszikus paradoxonja, vagy helyzete, hogy minél több utat építünk, annál több autó lesz. Tehát az utaképítése nem segíti a közlekedést, hanem előbb-utóbb ezek a kapacitások betelnek, és akkor nem egy sávon fognak egymás mögött állni az autók, hanem 6 sávon. Tehát nem ez a megoldás, tehát mi nem Amerikában élünk, ami egészen más a berendezkedés, ez egy sokkal emberléptékű város, ahol van lehetőség arra, hogy ne a gépjárművek öljék meg a városnak a közlekedését, vagy ne róluk szóljon a város, hanem az emberekről szóljon a város, akik gyalog vagy kerékpárral akarnak közlekedni. És erre van is lehetőségük.
Említette, hogy felvilágosító programokat is szeretnének majd a lakosoknak meghirdetni, hogyan szeretnék őket elérni, vagy mi az a csábítás, amivel sikerül majd őket egy fórumra akár behívni.
Szeretnénk, hogyha ezek bele tudnának ezekbe a folyamatokba kapcsolódni. Azt érezzük, hogy azért az emberek részéről van érdeklődés, ha már csak arra utalok, hogy az elmúlt néhány hónapban pont a Győri kapu kapcsán, a parkolás kapcsán számos cikk, meg számos esemény történt. Tehát a közlekedési helyzet az feszíti az embereket. Nyilván próbálunk olyan rendezvényeket szervezni, ahová szívesen eljönnek az emberek. Tehát itt azért az a hívó szó, hogy szeretnénk ezen változtatni, és ez szükséges az ő véleményük, az ők javaslataik. Nyilván a közlekedés is olyan, mint a foci, ez mindenki jobban ért hozzá, de anélkül nem lehet ezzel az emberek kikerülésével foglalkozni.
scares me away. Help me cast this constant trying chess. Drives me forward into craziness. I don't wanna be a chess piece anymore.
És ha már itt az embereknek a megszólításáról beszélünk, akkor a panellakásokban is lehetőség van a zöldítésre, ezt kifejteni, és a programnak a harmadik elemét is, a zöldítésnek a témakörére is akkor térjünk rá.
Így van, tehát a programnak a harmadik nagyon fontos eleme az a települési zöld felületeknek a helyzete, illetve ezeknek a bővítése. És itt nem csak a közterületi zöld felületekről van szó, hiszen a kertekben, a Gyűrikapuban, a kertekben, meg a családi házakhoz kapcsolódóan nagyságrendekkel több zöld felület található. És ennek érdekében szerveztünk olyan rendezvényeket, amelyben szakemberek arról beszéltek, hogy hogyan lehet a klímaváltozás közepette is zöld felületeket fenntartani. Hiszen érezzük, látjuk azt, hogy mi történik, illetve nem biztos, hogy értjük, de látjuk azt, hogy megbolondult a tavasz, megbolondult a tél, megbolondult a nyár, minden másképpen működik, mint régen. Ez egy óriási stresszel, óriási hatással van a növényekre, és azt is látjuk, hogy mennyi növény kiszárad a városban. Látjuk a fenyőket, látjuk a tujákat, látjuk a saját kertünkben azt, hogy sokkal nehezebb gazdálkodni, mert vagy folyamatosan locsolok, és akkor óriási lesz a vízszámlám, vagy a növények ott pusztulnak el az ágyásokban. Nagyon sok lehetőség van arra, hogy ilyen körülmények között is hogyan lehet zöldíteni, vagy kertet művelni, és erre szerveztünk rendezvényeket. Az első rendezvény az arról szólt, ez városházi, illetve szakembereknek szólt, akik zöld felületek tervezésével, fenntartásával, üzemeltetésével foglalkoznak. Tehát ott volt a holding, a városgazda, és még számos szakember, akik ezen a területen dolgoztak, és nekik tartottak szakemberek egy ilyen irányú továbbképzést. Ezen kívül volt még két másik rendezvényünk, ami a lakosságnak szólt. Az első az a családi házban élőknek, hogy a családi házas körülmények között kertekben hogyan lehet zöld felületeket művelni, min kell változtatni, milyen lehetőségeik vannak az árnyékolásra, és a többi, és a többi. A harmadik rendezvény ez pedig a panellakásokban élőknek szólt, akiknek csak egy kis balkonjuk, vagy egy kis erkélyük van, de ott is van lehetőség arra, hogy egy pici zöldet bevigyenek az életükbe. És hogy hogyan tehetik ezt, tehát erre mutattunk be példákat.
Nagyon üdes színfoltja Miskolcnak szerintem az a történet, amikor egy kerületében Miskolcnak választhattak, hogy mit szeretnének, milyen beruházást szeretnének a környezetükben, és a emberek azt választották, hogy a betont ott a bérházak közötti betonrész egy részen szedjék fel, és parkosítás történjen. Tehát az emberekben megvan az akarat, hogy zöld környezet vegye őket körül.
Ez így van. Én úgy fogalmaznék, hogy az emberek egy részében megvan erre az akarat, meg az igény arra, hogy több zöld felület vegye őket körül. Sajnos az emberek másik részében ez hiányzik, vagy pedig éppen kitördelték a csemetéket ezekből a feltört betonok helyén kialakított zöld felületekből. De ez is hozzátartozik a városnak a társadalmi szerkezetéhez, ezt is kezelni kell ezeket a kérdéseket, és akkor ezek együtt működnek, tehát el kell kezdeni a városban a betonnak a föltörését, minél több területen, ésszel, úgy, hogy a normális közlekedési lehetőségek megmaradjanak, hogy a csapadék le tudjon szivárogni, tehát számos alternatíva lehetőség van itt. De ez is egy kezdeményezése a száz klímasemleges folyamatnak, hogy föltárjuk azokat a területeket, ahol csökkenteni lehet a burkolatokat, vagy burkolt felületeket. Nyilván nem lehet mindenhová gyepet telepíteni, vagy fákat telepíteni, de van lehetőség arra, hogy például vízáteresztő burkolatot tegyünk, ami már a csapadéknak a beszivárgását lehetővé teszi, tehát a vizet tudunk megtartani, vagy pedig dézsákba ültessünk növényeket, vagy pedig más eszközökkel, más lehetőségekkel mérsékeljük azt a hatást, amit egy sívó, fényelnyelő, burkolt felület ad. Tehát ezzel mindenképpen foglalkozni kell, ez hosszú távon nagyon fontos Miskolc élhetőségének a biztosításában.
Hogyan állnak most a jelentkezések?
Tavasz végén hirdettük meg ezt a lehetőséget, és folyamatosan csatlakoznak a Győri kapuból, vagy a Győri kapu környékéről, de Miskolc más helyeiről is elfogadunk jelentkezőket, és már lassan betelt ez az 50 ingatlanról szóló tervünk, büdzsén kapacitásunk, de még néhány lehetőség van arra, hogy csatlakozzanak ehhez a programhoz. Tehát aki úgy érzi, hogy szívesen részt venne ebbe, szívesen, ami minimális munkával jár, és részesülne ezekből a hasznokból, hogy van affinitás az energiával kapcsolatos folyamatokhoz, vagy az energiatakarékossághoz, azoknak a jelentkezését szeretettel várjuk. Több helyen lehet jelentkezni, akár a cool.miskolc.hu honlapunkon, vagy pedig a Cool Miskolc Facebook oldalon, de hogyha a zöld irodának a munkatársát fölhívják, ott is lehet jelentkezni, csatlakozni a programhoz. És a kollégák akkor meg fogják keresni, és leegyeztetik azokat az adatokat, információkat, ami szükséges ahhoz, hogy részt vehessen a programban.
Több előnyt is felsorol, de ha csak egyet kell kiemelni, akkor az mi lenne?
Tehát amit kínálunk a háztartásoknak, ez körülbelül egy ilyen 100 000 forint értékű energetikai csomag, aminek egyik része ez a bizonyos energia audit, ahol személyesen vizsgálják át a energetikai épületgépész szakemberek az ingatlant, és beszélik meg a tulajdonossal, hogy milyen lehetőségei vannak. A másik konkrét dolog, ez a bizonyos hiteles energetikai tanúsítvány, ami az aktuális állapotra elkészül az ingatlanról.
Mi a dolguk azoknak, akik jelentkeznek, milyen kötelezettséget vállalnak?
Annyi kötelezettséget vállalnak, hogy együttműködnek a programmal, ami fizikailag annyit jelent, hogy minden hónapban, a hónap első napjaiban beírják a applikációba, a honlap felületén, egy ablakba a különböző energetikai fogyasztásaikat, az energiamérőknek az adatait, vagy pedig a munkatársainak a segítségével is fölvihetik ugyanezt, tehát minimális erőfeszítést igényel. A havi 5 perc.
Ha a város egészét nézzük, akkor így környezeti szempontból ez mit jelent a városnak?
Azért is pilot projekt ez a bizonyos modent, mert olyan módszereket, olyan eszközöket próbálunk ki, amit később szeretnénk az áras egész területére kiterjeszteni. Hogy a konkrétumokról beszéljek, a közlekedéssel kapcsolatban, a zöld felületekkel kapcsolatban indítunk el olyan programokat, amik később a város más területein is hasznosíthatók. Egy másik ilyen beavatkozási területünk az a információ és a tervezéshez szükséges adatoknak az előállítása, amelynek során a Győri kapui mintaterületről olyan tehát úgynevezett távérzékelési eszközökkel, tehát nagy felbontású ortofotóval, ami légi felvételekről vagy műholdakról készül, lézerszkenneres magassági felméréssel, ilyen felmérések készülnek el, és ezek alapján készül el a városrészek nagyon-nagyon sok térkép, ami az állapotát mutatja be. Ilyen a felszínborítási térkép, ilyen a területhasználati térkép a városrésznek, ilyen a napenergia hasznosítási térképe, ami azt mutatja meg, hogy az adott felületeken mennyi napsugárzás éri, ebből mennyit lehet hasznosítani, hány darab napelemet lehet elhelyezni, és ebből mennyi energia megtakarítást tud az adott háztartás esetleg realizálni, hogyha él ezzel. De emellett számos más ilyen felmérés is történik, elkészül a részletes 3D modellje a Győri kapui városrésznek, ennek alapján nagyon sok energetikai számítást lehet végezni, tehát ezek mind-mind olyan kísérleti felmérések, ami egyrészt a legmodernebb eszközökkel történik, és egy 21. századi színvonalat képvisel, és ezeket szeretnénk kiterjeszteni majd a városnak a többi részeire is.
Azt lehet tudni, miért pont a Győri kapuval kezdtek?
Azért a Győri kapuval kezdtünk, mert nem volt pénzünk az egész városra, tehát a projekt erre nem adott lehetőséget, ki kellett választanunk egy kisebb városrészt. A Győri kaput azért választottuk, mert ez egy olyan városrész, ami reprezentálja Miskolc épületállományainak a jellegzetes részeit. Tehát vannak családi házasövezetek, vannak régi fajta téglából épített bérházak, társasházak, és megvannak az újabb paneles technológiával épített társasházak is. Ezeknek mindnek hasonló a energetikai tulajdonságokkal rendelkeznek, és az itt megszerzett tapasztalatokat, eredményeket ki lehet terjeszteni a többi hasonló városrészre is.
Milyen partnerek csatlakoznak ehhez a programhoz?
A programot az önkormányzat koordinálja Miskolcon, de ez egy olyan program, amit Pécs városával közösen adtunk be, és Pécs a konzorcium vezető, tehát egy hasonló jellegű program folyik jelenleg párhuzamosan Pécsen is. A pécsi kollégákkal, illetve az ő részükről bevont szervezetekkel folyamatos a kapcsolattartás, megosztjuk a tapasztalatainkat, és együtt haladunk előre tulajdonképpen. Miskolcon a Hárfa alapítvány végez még tevékenységeket, illetve a Miskolci Egyetem hulladékgazdálkodási kérdésekkel foglalkozik.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban egy miskolci környezetvédelmi programról volt szó, amelyet Nagy Dezső, a Miskolci Önkormányzat környezetvédelmi referense mutatott be. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban annak járunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Kolozsváron több mint 40 éve alapítottak gyülekezetet mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok, mindennapjaikról és a magyar öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni.
Kárpátalján működik talán a világ egyetlen olyan kereskedelmi rádiója, amelyet egy református gyülekezet működtet. A Beregszenszi Pulzus FM több mint 10 éve szól hallgatóihoz. Az indulásról és küldetésükről a rádió munkatársai mesélnek.
Nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görög katolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
Kassai Gyula felvidéki református lelkipásztort az elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart. Bár évekig küzdött jogorvoslatért, sosem hagyta el szülőföldjét, és azóta is léván szolgál.
Azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlásukat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát az a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos.
Tartsanak velünk!
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Kolozsvár törökvágási egyházközség egy nagyon fiatal, 43 éves gyülekezet, hisz 1980-ban alakult. Hirtelen megnőtt a külkerülete Kolozsvárnak, tekintettel arra, hogy sok tömbházat építettek, és 3500 református lakott egy negyedben, és igény volt arra a 80-as évek elején, hogy egy önálló gyülekezet alakuljon. Helyi mozdonyvezetők, mérnökök, tanárok kijárták Bukarestben azt, hogy kommunizmus kellős közepén megengedték, hogy a Dónát negyedben Kolozsváron református gyülekezet alakuljon. Egy feltétel volt, hogy ne legyen történelmi név az újonnan alakuló gyülekezet nevében, ezért nem lehetett Dónát negyedi vagy Dónát úti gyülekezet. Törökvágás lett a neve, mert a legenda szerint a törökök át akarták várni a hegyet és Kolozsvár vizét elvezetni, és aztán az ott arra sétáló Dónát pásztor észrevette őket. De hát a törökvágás az nem történelmi név, igaz, hogy a 17. századba vezet vissza a legenda, de ezt Bukarestben nem érzékelték. És így alakult a kommunizmus kellős közepén egy gyülekezet. Egy nagyon sokszínű, nagyon vegyes gyülekezet, 10% ma a helyi kolozsvári polgárok közül tevődik ki. Ezen kívül mezőségi, kalotaszegi emberek költöztek, és legújabban pedig Székelyföldről és Szatmár környékéről költöznek Kolozsvárra, akár tanulmányi célokkal, akár munkahelyt keresve. Aki nem megy Magyarországra, Németországba vagy az Egyesült Államokba, az Kolozsvárra jön. Így egy élő gyülekezet, nagyon sok fiatal is ide tartozik. 2040-en vagyunk jelenleg. Azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy számítógépes nyilvántartás naponta kiköpi nekünk, hogy pontosan hányan vagyunk, ha kérdezzük a számítógépet. Makovec Imrét kérte fel a közösség közel 30 évvel ezelőtt, hogy templomot és gyülekezeti házat tervezzen. Makovec Imre az akkori gyülekezeti képviselőknek, főgondnoknak, lelkipásztornak 15 perc alatt egy fényképre berajzolta a mai templomot 90%-os pontossággal, teatrális mozdulattal odadobta a lapot, és azt mondta, hogy a többit a hülyék is meg tudják építeni. Hát ezek mi vagyunk, 25 éve építjük ezt a makoveci álmot, ami egy ugyanakkor a mi álmunká vált ez idő alatt. Rengeteg tevékenység van a gyülekezetben, mivel nem egy hagyományőrző, hagyományaiban élő közösség, ezért mindig mindent meg kell szervezni. Három vallásóra van egy héten, három KT óra, három Biblia óra, és akkor utána következnek a hétvégi istentiszteletek, vagy éppen a vasárnapi gyermekistentisztelet.
Hogyan tudják megőrizni azt a sokszínűséget, ami jellemzi a gyülekezetet?
Ez állandó belső egyensúlyt kell teremteni, hisz a mezőségi ember például másképp vesz úrvacsorát, mint akár egy székely vagy egy kalotaszegi ember. A mezőségi ember befelé fordul, bőjtől, ha kell,
A kalotaszegi ember ünneplőbe öltözik, a székely ember pedig végre eljön a templomba. Annyira összeegyeztethetetlen ez, hogy nagyon sokszor nem is akarjuk ezt közös nevezőre hozni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki a maga hagyománya szerint, de a Krisztusba vetett hittel ünnepeljen. És látják az emberek is egymásról, a hívek, hogy igen, te az én régiómból jött, ja, te más vagy. De megtanulták egymást elfogadni úgy, hogy kiki a maga hagyományával érkezik. Nem az a lényeg, hogy milyen hagyományt hozok magammal, hanem az, ami összeköt, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, azt, hogy tulajdonképpen mi mind Krisztus hívők vagyunk.
Ma is akkora a gyülekezet iránti igény, mint 40 évvel ezelőtt volt?
Picit visszaesett, a járvány megtizedelte a gyülekezetet, és lévén ez egy nagyvárosi közösség, erőteljesen érintette. A templom látogatottsága a járvány ideje alatt és utána 50%-kal csökkent, ami nagyon erős és nagyon jól látszik. Szép lassan növekedett ez a visszaesés, de még mindig egyharmada a gyülekezetnek eltávolodott, és már nem jön a járvány óta. Pici visszaesés továbbra is kimutatható, mindent megteszünk azért, hogy azokat az embereket, akiket látszólag elveszítettünk az elmúlt években a különböző korlátozások miatt, valahogy visszanyerjük, visszahozzuk a gyülekezet életébe, aktív keresztényét tegyük. Azt mondhatom, hogy sajnos érződik a visszaesés.
Kolozsváron a magyar ellenes hangulat sokszor tüntetésekbe is fordul. Meg tud maradni a gyülekezet a Békeszigetének, vagy mi a református egyház szerepe egy ilyen közegben?
Kettős. Egyrészt mi a szomszédainkkal teljesen békében élünk, és a román barátainkkal, ismerőseinkkel. Ugyanakkor a külső úszításra, ami elsősorban a román média és politikum felől jön, állandó ellentét és állandó feszültség fenntartás van. A református egyháznak a szerepe ilyen esetben az, hogy egyrészt toleranciát hirdet, békére inti a saját híveit, másrészt erősíti a magyar öntudatot és a magyar jelleget. Ha az anyaországban egy egyházközség elsősorban és szinte egyetlen feladata a hit megőrzése és annak ápolása, akkor határon túl nem csak Erdélyben, hanem másfelé is, Vajdaságban, Kárpátalján, vagy éppen Felvidéken, az egyházközség ennél sokkal több. Egy kulturális központ, egy ügyintéző központ. Nekem akkor is lelkipásztorként cselekedni kell, ha valami adminisztratív elintézendő dolga van a gyülekezeti tagnak, csak éppen nem tudja magát magyarul kifejezni.
Akkor egy nagyon határozott magyarságtudat erősítő szerepe van a reformátusságnak Erdélyben.
Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni. Ami a hitbeli erő, az mindenképpen az, hogy mindez, ami történik velünk, az valahol felettünk van. Az a keresztény ember, aki nem vallja azt, hogy bármi történne is az életében, ő mégis a Krisztus kezében van, az a keresztény ember az hite nélkül maradt. Tehát az elsődleges kapaszkodó az pont a Krisztusbe vetett hit. A másik kapaszkodó az az, hogy vannak testvérgyülekezeti kapcsolatok. Létezik egy láthatatlan hajszálérrendszer, kapcsolatháló az egész Kárpát-medencében, amiből táplálkozunk.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár Törökvágási Református Gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt első között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, még a lakcímnyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léván szolgál. A lelkipásztorral a szlovákiai református keresztény egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
Jelentős változás nem történt a mi ügyünkben az állampolgárság felvételét követően. Az állampolgárság megfosztását át kellett, hogy éljük. Hát lényegében ezt abban az időben tudtuk, hogy ennek ez lesz a következménye, sőt, saját magunk vállaltuk a nyilvánosságot. A jogorvoslat sajnos az elmúlt évek folyamán legalábbis ott belföldön, Szlovákia területén nem valósult meg. Viszont azt is el kell mondani, hogy annak ellenére, hogy a jogfosztás megtörtént a mi véleményünk szerint, hisz az alkotmánnyal ellentétes törvény született. A retorziók bennünket nem értek, és hát meghagytak abba a státuszba, amiben vagyunk. Továbbra is rendezetlen ez az ügy, de hát megpróbálunk élni, legalábbis én jó magam, a gyülekezetemnek, a családomnak köszönhetően, úgy, mintha ez meg se történt volna.
Ugye itt felmerül a kérdés, hogyha nem volt jogorvoslat, tehát nem született bírósági döntés ebben az ügyben, akkor megérte kiállni a nyilvánosság elé?
Én úgy állok ehhez hozzá, hogy minden egyes olyan helyzetben, amikor azt érezzük, hogy a kisebbségnek a sorsa, a magyarságnak a sorsa csorbát szenved felvidéken, azt nem lenne szabad csak úgy eltűrnünk, hanem azért a hangunkat mindenképpen föl kell emelni, és az igazságot vállalni kell. Tehát a keresztény hit is erre tanít bennünket, az evangélium arra ösztönöz, hogy az igazságot vállalni kell, a körülményektől függetlenül, és ha nincs is azonnal eredmény, ez nem jelenti azt, hogy a mi lépésünk, a mi döntésünk az nem volt helyes. Annak a helyessége, igazságossága továbbra is fennáll. Ezt nem tudhatjuk, hogy a későbbiek folyamán hogyan alakulnak a dolgok, tehát mindjárt Isten kezében vagyunk. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy a helyünkön legyünk és a helyünkön maradjunk. Tehát ez az állampolgárság felvétele, ez az én életemben nem jelentett egy olyan döntést, hogy ezzel én el akarom hagyni a szülőföldemet, hanem pont ellenkezőleg azt mondtam, és azt mondtuk, hogy emeljük föl a fejünket, mert igenis nekünk a szülőföldön van a helyünk, itt szeretnénk maradni, de az igazság mellett álljunk ki.
Meg sem fordult a fejében, hogy Magyarországra költözzön? Miért maradt léven?
Én nem is ítélem meg például azokat, akik az elmúlt 10-15 év folyamán, akár a fiatalabb generációra is gondolva, Magyarországra jöttek akár tanulni, akár dolgozni. Aztán itt alapítottak családot, itt helyezkedtek el, beépültek az itteni társadalomba. Nagyon sok ilyen példa van. Én magam sohasem gondolkodtam abban, hogy elhagyjam a szülőföldemet. Igyekszem azt az országot, ahol élek, a sajátominak érezni, de nyilván akkor tudom igazán sajátominak érezni. Azt látom, hogy a Magyarország is a helyén van, tehát a magyar közösség is helyesen gondolkodik, és az igazságot képviseli, és azt látom, hogy Szlovákia is, ahol mi élünk, hisz mi nem hagytuk el a szülőföldünket, úgy a határok fölöttünk alakultak, ahogy alakultak, de ezzel meg lehet ezzel a helyzettel békélni, és el lehet ezt a helyzetet fogadni, ami nem jelenti azt, hogy mindent bele kell törődni, és mindent el kell viselni. A nyelvet meg kell tartani, a hitet meg kell tartani, a közösségeinket építeni kell, és nekünk, és nekem, mint református lelkésznek pedig, hát óriási a felelősségem, hogy egész gyülekezet, egész közösség bizattatik rám. Az a veszély engem nem fenyegetett, hogy fölmerüljön a helyem elhagyásának a kérdése. Valóban, hogyha rákényszerítettek volna a körülmények, és hát azért hál' Istennek elmondhatjuk azt, hogy nem a 40-es években élünk, amikor a jogfosztás az kitelepítéssel járt, vagy lakosságcserével, de nyilvánvalóan az akkor kitelepített magyarok, felvidéki magyarok nem önszántukból hagyták el az országokat, hanem egy nagyon komoly és kemény kényszernek következtében, és ennek a akkori politikai döntésnek és nyomásnak a kényszere miatt ma is nagyon sokan úgy látják, hogy reménytelen a felvidéki magyarságnak a helyzete, mert egy kevesebben vagyunk, és ez nagyon megtört akkor, lelkileg megtört ezt a közösséget. Mert azt élték meg, úgy élték meg ezt a helyzetet, hogy velünk mindent meg lehet csinálni. És a hatalmak felettünk úgy is döntenek, mi csak eszközök vagyunk, kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, tehát van ennek egy ilyen hozománya is, de én azt hiszem, hogy ma már eljutott a Kárpát-medencében élő nemzeteknek a gondolkodása arra szintre, hogy egymást már meg tudjuk úgy védeni, hogy ne kerüljön sor ilyen atrocitásokra, mint amire sor került akár 50 vagy 70 évvel ezelőtt.
Mi kell ahhoz, hogy legyen következő 100 év?
Talán azt tudnám mondani, hogy azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlás, sokat látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát az a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos. A családoknak a megerősítése, azt látjuk, hogy milyen a mostani társadalom. Tehát a szétesett csonka családok fel is oda kell fordulni, meg kell találni a megfelelő hangot. Tehát azt a családias légkört, amit egy egyház Krisztuson keresztül biztosítani tud, azt következesen képviselni kell. Tehát mi egy közösség vagyunk, egy család. Én szoktam mondani, hogy Barsban még van 47 gyülekezet, de ez már lényegében csak 3000 ember egy közösség, egy család vagyunk, és ne legyen nem tudom hány fejem, 19 lelkész szolgál egy ezekben a közösségekben, az egyházmegyében, hanem egy feje legyen, és egy irányba menjünk előre, és azt az egy irány képviseljük, amelyet a gondviselés ad nekünk, amelyet Krisztus képvisel, tehát ő a mi pásztorunk, őt kell kövessük, ezt tették eleink is, nekünk is ezt kell tennünk, és egymás bátorítanunk kell. Nyilvánvalóan van, amikor megfáradás van, van, amikor valaki lemarad vagy leszakad erről a közösségről, attól még az a közösség, ha gyengül is, Krisztusban újra meg tud erősödni, és hisszük azt, hogy neki olyan csodálatos bűnbocsátó kegyelme és ereje van, hogy annak az egynek is utána tud menni, amikor az eltévedik, és ebbe a szolgálatba bennünket is bevon. Tehát én ebben látom megújulásnak a lehetőségét, hogy soha sem szabad elcsüggedni, hanem következetesen hivatkozni kell az evangéliumra, és aki az evangélium alapján él, az a szeretetben is meg tud erősödni, és meg tud gyerekedni, és a szeretettől nincs nagyobb erő. Tehát nekünk csak ezzel a szeretettel, a krisztusi szeretettel kell szolgálnunk.
Ismerősen Csenghet Kassai Gyula neve, a felvidéki református lelkészt első között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, még a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léván szolgál. A lelkipásztorral a Szlovákiai Református Keresztényegyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A Beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha. Az indulásról elsőként Barta Miklós ügyvezetőt hallják.
Más európai országban már volt az a fogalom, hogy református rádiózás. Itt Beregszászban, Kárpátalján, Ukrajnában még nem. Ez 2000-ben két beregszázi lelkipásztornak, konkrétan Tarackközi Gerzsön és Tarackközi Ferenc köszönhetően elindult ez a folyamat. Fő ötlete az volt, az, hogy ami elhangzik a templomban, ugye az Isten szava, az ige tudjuk kihozni, és valóban egy FM rádióba sokkal több emberhez eljuttatni. Akkor ott a 2000-es években ezt a szlogent mondták, hogy ha az Úristennek ez érdekes lesz, akkor ebből lehet valami. Én úgy érzem, hogy az Úristennek ez a mai napra is érdekes, és ebből nem lehet, hanem van valami. Ezért vagyok óriási nagy hálás, hogy mi valóban tudtunk 10 évig megmaradni, ami számomra nagyon fontos, mint független média, hiszen nekünk első naptól a mai napig a Beregszászi Református gyülekezet a fenntartónk, és én nagyon örülök annak, hogy független attól, hogy más-más nehéz időszakok voltak, de gyülekezet kitartott mellettünk, ezért tudunk tovább menni.
Az orosz-ukrán konfliktus milyen tartalmi és gazdasági kihívások elé állította a Pulzus FM működését?
Tudni kell azt, hogy 2022. február 24-től egész más rádiózás kezdődött el, nem csak a Pulzus rádióban, hanem én úgy érzem Ukrajna összes rádiójában. Mi annó igen 9 óra élő műsort tudtunk úgymond szolgáltatni. Meg kellett szüntetni sok olyan műsorunkat, sláger műsorunkat, kívánság műsorainkat, fiataloknak szóló szórakoztató zenei műsorokat, olyan jellegű műsorokat, ami ugye egy ilyen időszakban, amit mi most átélünk, egész egyszerűen nem lehetett tovább folytatni, és ebből kifolyólag mai napra egy óra élő műsorunk maradt a 10 órási különkiadásunk, amit természetesen más ukrán műsorokkal tudunk készíteni, és ebből kifolyólag be tudjuk tartani az arányokat. Kötelező kifizetések, a rezsiről már nem is beszélve, plusz az az árak, szóval mindenen érződött ez a gazdasági nyomás, mai napra is ez egy óriási nagy kihívás. Természetesen itt ugye a bérek, nagyon jó eső érzés volt az, hogy független attól, hogy akármilyen nehéz időszak volt vagy van, jelen esetben egy Covid időszak, egy háborús időszak, Szóval ez a kivált, ez a mostani, valahogy mindig éreztem azt, hogy ezek az emberek átérezték a súlyát, átérezték a fontosságát, és ami nagyon-nagyon fontos számunkra, ez a felelősségtudat.
Kereskedelmi rádióként közvetítitek a református keresztény értékeket. Megfér ez a két forma egymás mellett, Birta Zoltán főszerkesztő.
Csimós püspök úr fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy úgy kell Jézusról beszélni, hogy nem kell kiejteni nevét, de mindenről leszóljon. Azt gondolom, hogy az, hogy keresztény műsorvezetők vannak az éterben, keresztény riporterek kérdeznek. A tematika választásban a keresztény konzervatív szemlélet van jelen, az egy meghatározó dolga annak, hogy mit sugároz egy média. Nagyon a hétköznapi dolog az, hogy kiejtjük azt, hogy hálásak vagyunk, vagy kiejtjük azt, hogy bizakodóak vagyunk, vagy kiejtjük azt a műsorban, élő adásban, egy kereskedelmi hangvételű műsor szerkezetben azt, hogy Istenben bízunk, vagy Istentől kérünk valamit. Valamint egy furcsa, mert mondjuk tőlünk nyugatabbra ezek ilyen teljesen furcsán hatnának egy élő napindító, vagy információ szórakoztató jellegű műsorban, de ezek a dolgok benne vannak, átszövik a tartalmakat, és nem kell ehhez tematikus vallási műsornak lenni, hogy ezek a dolgok megjelenjenek, és azt gondolom, hogy egyrészt a közegünk megengedi azt, hogy ezeket a szavakat alkalmazzuk, pici apró bizonyságtételeket tegyünk, másrészt meg a rádió célja, a kitűzése az, hogy keresztény értékeket közvetítsen a világnak, ez pedig egy feladata is egyrészt.
Mennyire nyitottak a helyiek arra, hogy befogadják a rádión keresztül érkező igei üzenetet?
Szerencsénk van, mert Kárpátalja, amit lefedünk, az egy konzervatív keresztény közeg. Itt az emberek azért vagy nagymamától, vagy a szüleiktől, vagy ők maguk valamilyen formában találkoztak Istennel, és nem csak a református értékeket akarjuk vallani, hanem a keresztény értékeket. Mi nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy az ökumené jelleggel megszólaltassuk a különböző történelmegyházaknak az életét, örömeit, gondjait, bánatát, munkáját bemutassuk. Mármint, hogy nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, hogy élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görög katolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
Bekfi Mária műsorvezető, milyen volt az első napod a rádióban?
Tisztán emlékszem az első napomra, ez 2018. augusztus 23-a volt, mint hírszerkesztő. Köszönthettem a hallgatókat, nagyon izgatott voltam, hogy milyen is lesz visszahallani saját magamat a rádióban, mennyire fog ez megfelelni, mennyire fog tetszeni a hallgatóknak. Természetesen ezt egy tanuló időszak előzte meg, ezt az első napot. Ez idő alatt felkészítettek arra, hogy hogyan olvas egy hírbemondó. Fontos, hogy ez egy kis helyi rádió, és főként helyi emberekről szól, úgyhogy a híreknek is helyi vonatkozásúaknak kell lenniük. Talán ez a legfontosabb a Pulzus Rádióban, hogy a helyi emberekhez szólunk, és azt próbáljuk meg közvetíteni feléjük, ami a mindennapokban történik ebben a kis közösségben.
Munka vagy hivatás?
Nem munka. Tehát ezt annyian megkérdezik tőlem, de nem munka, ez egy hivatás, és talán még egy picit szolgálat is, mert én úgy érzem, hogy amikor az ember talán lehet azt mondja, hogy a munkáját végzi, akkor sokszor azt érezhet, hogy erőltetettem csinálja, végzi azt is. Sokszor nincs is kedve hozzá. Én a rádiózásra főként azért is, mert itt Kárpátalján végezhetem, tehát abban a közösségben, ahol élek és amit nagyon szeretek, én inkább hivatásként tekintek. Nagyon nagy felelősség az, hogy a helyi emberekhez szólhatunk, és mi mondhatjuk el nekik a jó és a rossz híreket is, és ugye sajnos most az utóbbiból nálunk sokkal több van, de ránk az emberek számítanak, hogy minden körülmények között a Pulzus Rádió megszólal és informálja a hallgatókat. Ezért is érzem azt, hogy ez egy hivatás, és valóban büszkeséggel tölt el, hogy a részese lehetek. Úgy ébredek reggel, hogy nem azt érzem, hogy megint munkába kell mennem, hanem hogy szeretettel gondolok rá, hogy akkor újra mehetek és csinálhatom azt, amit szeretek.
A Pulzus FM Ukrajna egyetlen magyar nyelvű rádiója. Milyen gondolatokkal ülsz le minden nap a mikrofon elé, tudva, hogy amit teszel, az lehetőség, de egyben óriási felelősség is.
Igen, és egy csoda is. A mostani helyzetben meg kell gondolnunk azt, hogy mit mondunk, vagy épp egy interjú alany is, hogy mit mond. És ez valóban ez egy nagy felelősség az, hogy mit, hogyan, mikor mondunk a rádióban, és mit közvetítünk, valós információkat adjunk át hallgatóknak, és az, hogy magyarul szólalhatunk meg a hallgatókhoz, ez nagyon fontos a mostani időben, hogy valóban a magyar szó az megmaradjon, és azt üzenjük ezzel is a hallgatók felől, hogy mi itt vagyunk, itthon maradtunk, ha tehetitek, ti is maradjatok itthon is, és együtt átvészeljük a nehéz időszakot is. Fejlődés is, és egy nagyon nagy csoda, hogy itt ebben a kis közösségben, amikor bekapcsolják a 92.1-es frekvencián a Pulzus Rádiót, akkor magyarul is hallhatnak minket.
Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha.
Házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban annak jártunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Kojsza Péter. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak